mai idézetünk, akkor hát szóljon a tanulásról, ha már úgyis most tanulni kell egy kicsit, hétvégén lehet. Ez Konfuciusznak egy idézete, ő egy kínai kollega volt, filozófus, de hát már nagyon régen, valamikor olyan nagyon sokat nem tévedek, azt mondom, hogy az első század körül élt, azért nem mernék rá megesküdni, de nagyjából abban a, tehát a mi időszámításunk szerint nulla körül élt, azt hiszem az első században, tehát egy kicsit pluszban volt. És a tőle származik ez a mondás, ami nagyon, ma is nagyon aktuális. Szerettem elmondani, mert tényleg sok minden magába foglal. Ez a következőképpen szól. Tanulni gondolkodás nélkül, kárba veszett fáradtság. Gondolkodni, tanulás nélkül. Veszélyes. Ennek a levét isszuk szerintem nagyon mostanában, hogy nagyon sok ember elkezdett mindenféle dolgokat, hogy mondjam, a saját pici kis agya és gondolatai után csinálni, anélkül, hogy meg lenne alapozva bármi. Hát erről sokat beszéltünk már, és hát ez a veszély a földünknek, ez a veszély a jövőnknek, hogy igazából nincsen rálátása, nincs egy intelligencia amögött, amiket csinál. És az intelligenciát, persze van egy alapintelligencia mindenkibe, de annak az fejleszthető, és az a tanulás az, ami fejleszti. Hiába okos valaki, szervileg okos, jó agya van, ha nincs mögötte intelligencia. Tehát semmit nem ér anélkül, semmit. Tehát azt az intelligenciát, az, amire a képességed megvan, azt el tudod érni akkor, hogyha fejleszted. Tehát, és hát remélem maguk jó úton haladnak ebbe, és hát ezért tart itt a világ, meg Magyarország, meg minden ezekben a... egyszerűen... horrorisztikus események, amik zajlanak a világban, hát ezek ebből is erednek persze, hogy ide, hát az, hogy ha csak arra tetszene gondolni, hogy évente egy Belgium méretű részt kivágnak az esőerdőkből. Hát Belgium méretű rész eltűnik az esőerdőkből. Hát azért az már úgy valami. Azt tessék arra gondolni, hogy ha azt úgy kipusztítják, akkor úgy, ahogy van, néhány éven belül megfulladunk effektíve. De vágják. Miért? Mert lokálisan gondolkodnak, semmi, csak azt nézik, hogy hát nekem most jó, csináltatok magamnak még valamit. Persze, te nagyon, nagyon leegyszerűsítve a dolgot, de hát ez az egész, tehát... De hát maguk kezébe lesz a következő generáció sorsa, és maguk ezt jobban fogják csinálni. Na, menjünk egy picit tovább, aztán majd mesélek. Most már csak félig vagyok beteg, most már talán nem lesz olyan unalmas a dolog. No, ugye ott tartottunk, hogy elkezdtük vizsgálni a elkezdtük vizsgálni a lokális tulajdonságainak a függvénynek, illetve a lokális tulajdonságoknak a deriváltal való kapcsolatait. Ugye megnéztük azt, hogy a függvénynek a első deriváltja nagyobb, mint nulla, bizonyos feltételek teljesülésével, akkor az például elkezd nőni ott a lokálisan abban a pontban. Ha kisebb, mint nulla, akkor meg elkezd csökkenni. Ugye ez volt a lokális monotonitás tétele, amivel befejeztük a múltkor. Tehát lényege az volt, hogyha egy adott pontban az első derivált nagyobb, mint nulla, akkor ott a függvény lokálisan monoton, szigorúan monoton nő. Hogyha kisebb, mint nulla, akkor meg ott lekonyul mindenki. Na, innen folytatjuk a dolgot, és a következő definíciót tesszük. Legyen a szokásos függvényünk, szokásos felírásunk, fix, és azt mondjuk, hogy F-nek Xi-ben további tanácsot nem tudok adni, hogy kell írni a Xi-t. Azt mondjuk, hogy F-nek Xi-ben lokális, például lokális maximuma van, ha, és akkor nézzük, hogy milyen feltételekkel van lokális maximuma, ha Xi természetesen az értelmezési tartománynak pontja, értelmezési tartománynak pontja, és létezik egy olyan környezete, és létezik egy környezete a Xi pontnak delta sugarú, tehát még egyszer, hogy ezt tudjuk, hogy lehet, hogy érdemes is leírni, hogy ez mit jelent, mert aztán utána nem tudjuk. Tehát létezik a Xi pontnak egy környezete, Xi pontnak delta sugarú környezete, úgyhogy hát egyrészt ez a K Xi delta, ez része a DF-nek, és minden egyes X eleme K Xi delta esetén, mit is írtam? Maximuma van, tehát akkor az Fx kisebb, vagy egyenlő, kisebb vagy egyenlő, mint F Xi. Hát ez egyébként egy nagyon egyszerű fogalom, tehát nézzük csak meg, hogy miről is van szó. Itt van egy függvény, aztán ez sok mindent csinálhat ez a függvény. Itt, ja nem ezt, nem, direkt nem ezt akarom jelölni, hanem ezt. Tessék megnézni, ebben a pontban a függvénynek lokális maximuma van. Miért? Mert kijelölhetem annak ez a Xi pont, kijelölhetem ennek egy delta sugarú környezetét, ez lesz, ez a környezet lesz, a K Xi delta. Ez a környezet, ez. Lila. K Xi delta. Tehát ez a környezet a K Xi delta. Tessék csak nézni. És ebben a pont, ezen környezeten akárhol választok egy X-et, a hozzátartozó függvényérték már a piros alatt lesz. Tehát ebben a piros pontban, ebben a Xi pontban, hát egy lokális maximuma van az a pont. Nem globális maximum, hiszen nyilván találunk nála a függvénynek nagyobb pontját, és az is lehet, hogy van neki több még további lokális szélső értéke vagy maximuma, de hát ez például egy lokális. Jó. Megjegyzés. Lokális minimuma van. Lokális minimum. Ha tök ugyanez a móka, csak az fx nagyobb egyenlő, mint az fx. Pam, pam, pam. Fx nagyobb egyenlő, mint fx. Mutatom a rajzon. Tessék beleszólni, hogyha itt van egy ilyen pont. Mondjuk ez egy barnaxi. Ennek is meg tudom adni egy környezetét, hogy a benne lévő eseteknél, benne lévő függvényértékeknél az fxi értéke az kisebb, mint a többi. Rendben van? Jó. Tessék szólni, hogyha... Oké. Na nézzük a következő kellemes kis tétet. Lokális szélső érték létezésének szükséges feltétele című tételt. Nézzük meg. Akkor ezt ideírom. Ezt így fogjuk apostrofálni, ezt a tételt, hogy lokális szélső érték létezésének szükséges feltétele. Aztán majd megértjük, hogy mit is jelentenek ezek a... Hát lokális szélső értékről beszélünk, hogyha lokális maximuma van, vagy lokális minimuma. Jó? Tehát a lokális szélső értéken ezt értjük. Na nézzük! Tegyük fel, tehát legyen az F megint csak szokásos függvényünknek függvénynek X nyíl FX függvénynek a XI eleme DF pontban lokális szélső értéke, vagy maximuma, vagy minimuma, legyen a XI eleme DF pontban lokális szélső értéke, továbbá valamilyen környezete ennek a XI pontnak, tehát megint csak, hogy tanulásnál lehessen érteni, egy környezete a XI pontnak, delta sugarú környezete része legyen a DF-nek. Tehát, hogy ez egy belső pontja legyen ennek. Ekkor a következőt tudjuk mondani. Ekkor az F vessző XI egyenlő lesz nullával. Nézzük csak meg, hogy lehetne ezt bebizonyítani. Tehát hangsúlyozom, itt azért finoman kell kezelni. Na jó, majd bizonyítsuk be, és utána kicsit járjuk körül. Bizonyítsuk be. Arra tessék gondolni, hogy ismerjük a lokális monotonitás tételét. A lokális monotonitás tételét. Ugye az mit mondott ki? Ha egy függvénynek az első deriváltja egy adott pontban nagyobb, mint nulla, akkor ott, egy megfelelő környezetben nagyobb, mint nulla, akkor ott szigmond nő. Ha kisebb, mint nulla, akkor meg szigmond csökken. Az a függvény. Na jó, de hogyha neked egy adott pontban lokális szélső értéked van, azaz egy ilyen pontod van, akkor ebben a pontban a függvény se nem lokálisan nő, se nem lokálisan csökken. A függvény deriválható, ugye? Tehát deriválható abban a pontban. Igen, az lehet, hogy nem írtam oda, hogy deriválhatónak kéne lenni annak a függvénynek. Azt nem szépen, nem szép tőlem, hogy nem írtam oda. Nem szép tőlem. Lokálhoz szélsértéke van továbbá. FSZ 0. De hát mondjuk ebből kiderült, tehát mondjuk nem mondtam butaságot, csak azt ide azért oda kéne írnom. Függvénynek x nyíl fx szilem a pontban lokális szélső értéke van, továbbá f vesző xi létezik, k xi delta része df, ekkor következik be, tehát ez a precíz, tehát ezt oda kell írni, mert így helyes. Tehát ugyanúgy, mint akkor visszatérve a bizonyításhoz, a k f vesző xi létezik, és hogyha nagyobb lenne, mint nulla, f vesző xi létezik, és ha f vesző xi nagyobb lenne, mint nulla, ebből következik a lokális monotonitás tételére hivatkozva. Lokális monotonitás tétele miatt következne, hogy Sigmon nő lokálisan, ha f vesző xi kisebb lenne, mint nulla, akkor a lokális monotonitás tétele miatt Sigmon csökkenne lokálisan. Hát egyiket se csinálhatja, mert lokális szélső értéke van a pontnak, úgy, mint a piros vagy a barna pontban. Hát ebből következik, hogy csak milyen értéket vehet fel. Ebből következik, hogy f vesző xi helyen csak a nulla értéket veheti fel. Na hát ez egy egész kellemes kis meggondolás volt. És ebből nagyon sok minden következik. Az első ilyen szép következménye, az első szép következménye a úgynevezett Rolle-tétel. Tehát tétel, Rolle.
Tétele.
Rolle, Rolle. Roller. Tehát egy francia autodidakta matematikus volt, és igazából én más nem tudok róla, tehát más tételt, vagy ilyen nagyobb dolgot nem neveztek el róla. Ez viszont valami ráragadt, ez a tétel, és hát emlékezzünk rá szeretettel. Ez a következőt mondja. Legyen egy F egy zárt intervallumon értelmezett függvény, F, A, B, nyíl R, az A és a B azok legyenek valós számok, a B legyen nagyobb, mint az A. Tehát ez egy ezen a zárt intervallumon értelmezett függvény, és F deriválható, és F deriválható az AB-n. Ez azt jelenti, hogy a belső pontokban deriválható, az A-ban jobbról deriválható, a B-ben balról deriválható. Tehát ez zárójelbe ideírom, hogy A-ban jobbról, B-ben balról, belső pontokban szokásosan. Tehát az, hogy egy zárt intervallumon deriválható függvény, akkor az ezt jelenti. És a következőt mondja. Ha FA egyenlő FB, tehát hogy az F-nek az A helyen felvett értéke egyenlő az F-nek a B helyen felvett értékével, ebből következik, létezik valamilyen xi eleme. Az AB nyílt intervallumnak, tehát végpontokat elhagyjuk, csak a nyílt intervallumot nézzük. Úgyhogy az F vesző xi egyenlő nulla. Húha! Ez a híres rolltétel. Nézzük meg ennek a bizonyítását. Grafikusan is meg lehet nézni, tehát azért ez egy nagyon szemléletes tétel. Tessék csak nézni, itt van egy A érték, itt van valami ugyanakkor a B érték, az FA ugyanakkora értéket vesz föl, mint a B helyen az F. És közben megy a függvény, azt csinál, amit akar, itt szép folytonosan, ugye deriválható módon halad, és azt állítja a tétel, hogy létezik egy xi, hát például ez, de akár ez is jó lenne, ahol a deriváltja nulla. Grafikusan mit jelent az, hogy a derivált nulla? Az, hogy vízszintes az érintő, úgy van. Tehát szemléletesen azt jelenti, hogy itt, vagy itt például vízszintes érintő van. A tétel azt garantálja, hogy legalább egy ilyen pont létezik. Oké. Na nézzük meg. Hát két részre bontjuk a feladatot. Egyes. A Weierstrass tétel szerint mindjárt mondom, emlékszünk rá, tétel szerint egy zárt intervallumon folytonos függvény felveszi minimumát és maximumát legyen a minimuma mondjuk M minimuma és nagy M mondjuk a maximum. Tehát emlékszünk rá, hogy a Weierstrass tétel ezt mondta ki, hogy van egy zárt intervallum folytonos függvény, akkor az találok olyan alfa vagy béta értéket, azt hiszem azzal jelöltük, hogy a hozzátartozó függvény érték a maximum, illetve a minimumot adja. Jó? Na nézzük meg, hogy akkor ebből hogy lehet gondolni. Tegyük fel, ugye az egyes esetben, hogy FA egyenlő FB egyenlő M egyenlő nagy M. Ez mit jelentene a függvényre? Mondjuk ezt csak esetekre bontjuk a bizonyítást. Mit jelent ez, hogy FA egyenlő FB egyenlő kis M egyenlő nagy M? Hogy? Konstans! Remek! Konstans! Te már nem lehetsz celeb. Te már túlléptél ezen a kategórián. Tehát aki megállapította ezt konstans, tehát ez egy új lépés. Tehát, ha viszont konstans a függvény, akkor ez mit jelent? Ez mit jelent, hogy bármilyen pontját választom, annak a deriváltja nulla. Ebből következik minden xi eleme AB-re F vesző xi egyenlő nulla. Tehát ilyenkor nem csak egyet találok, végtelen sokat talál. Oké. Második eset. Hát második eset, amikor tegyük fel, hogy az M kisebb, mint a nagy M. Tehát a minimum valóban kisebb, mint a maximum. Ebben az esetben mit mondhatunk? Ebből következik. Ebből következik. Hogy kisem vagy nagy M értéket, hogy kell befejeznem a mondatot? Mivel kis M és nagy M nem ugyanaz, de viszont a feltétel szerint az FA egyenlő FB, ezért a kis M vagy a nagy M értéket hol veszi fel a függvény? Valahol egyiket legalább közte kell fölvenni. Ebből következik értéket, vagy M értéket az AB nyílt intervallumon kell felvenni. Ez világos, hogy miért van? Mert ugye ez, most már ugye mivel a végpontokban egyenlők, ezért mind a kettő nem lehet ugyanaz, mint a végpontokban. Tehát akkor az egyiknek való közte kell lenni. Tehát ebből kisem vagy nagy M értéket. Na de, akármelyiket is veszi föl, a minimuma vagy a maximuma, az micsoda a függvénynek? A minimum vagy maximum a függvénynek az lokális minimum, vagy maximum is. Az lokális minimum, vagy maximum is attól függ, hogy melyik, a kisem vagy a nagyem. Ha viszont lokális minimum vagy maximum, akkor visszatérhetünk az előző tételre. Lokális szélsőérték létezésének szükséges feltétele. Tehát akkor kisem vagy nagyem az egy lokális szélsőérték. Teljesülnek rá F-veszőkszi létezik, hiszen deriválható ebben az intervallumban. Hát akkor nagyon örülünk. Ebből az előző tételből következően előző lokális, hát azt nem írom le, vagy legfeljebb rövidítve, hogy L, S, L, S, F. L, S, L, S, F. Na hát ez sok értelme nincs. Tehát előző tétel, egy hónap múlva azon fognak gondolkodni, mit jelentett ez az L, S. Ilyen csúnyát mondott, vagy mi? LS, LSF. Előző tétel alapján itt az ezen értékhez tartozó helyen az F vesző XI az nulla. Hát amit éppen bizonyítani akartunk, hogy létezik egy ilyen. Tehát ez a híres Rolle tétel, aminek nagyon sok szép következménye van, tehát azért emlékezzünk ilyen módon, hát tisztelettel, 1650-től 1700-as évek. Tehát nagyjából Newtonnak volt ő körülbelül a évfolyam, úgy értve a kortársa, tehát olyan korba próbáljuk őket elhelyezni. Amiről akarok beszélni, ez a Lagrange tétele. Lagrange-t oda kell korba elhelyeznünk, hogy Newton meghal 1700-as évek eleje táján, 1720 körül, és nagyjából utána mindjárt születik Lagrange. Tehát egy nagy jelentőségű matematikus és fizikus volt. Mechanikában nagyot alkotott. Például ezt a jelölésrendszert, hogy F vesző, F két vesző, a deriváltak reszpiról állítólag tőle származik. Bár mondjuk ezt már többen is vindikálták ezt a jelölést, de olvastam olyat, hogy ez tőle származik. De nagyon sok híres fizikai vonatkozású, biztos mechanikát tetszenek tanulni, mert ott elő fog jönni, vagy már elő is jött a Lagrange-nak a különböző tevékenység. Na jó, tehát Lagrange tétele a következőképpen szól. Legyen egy F, muha, legyen egy F, AB nyíl R, ahol az AB valós számuk, és az AB és az A legyen kisebb, mint B. Hát ez egy szokásos zárt intervallumon értelmezés. Tegyük fel, hogy ez deriválható is. Deriválható is AB-n. És a következőképpen szól az állítás. Ebből következik. Létezik valamilyen xi eleme AB belső pont, létezik egy xi eleme AB belső pont, úgyhogy, tehát xi eleme AB belső pont, úgyhogy az F vesző xi az egyenlő FB minusz FA per B minusz A. Igaz? Na mit is jelent ez geometriailag? A rolltételt azt értettük. Geometriailag is van egy szép jelentése. Na ennek is van. Tessék csak nézni. Itt az A pont. Itt jön a függvény. A fenébe már. Itt jön a függvény. Itt a B érték. Tehát nagyjából most, hogy lehessen látni valamit, képzeljük el így a függvényt. Mit állít ez a tétel? A egyenlet jobb oldalán mit látunk? FB minusz MA, FA per B minusz A értéke. Nézzük meg, hogy ezt hol fogjuk észrevenni. Hát a B minusz A érték az itt van. A B minusz A az egyszerűen ezeknek a különbsége. Az F B minusz FA érték, az FB minusz FA érték meg hol fog látszódni? Hát ez itt az FB, ez itt az FA, felvett függvényérték, itt van az egyenes, itt van egy egyenes, ami ezt a kettőt összeköti. Ennek a két ezt a két végpontot összekötő egyenesnek, két végpontot összekötő egyenesnek a meredeksége éppen mennyi? Nézzük csak meg, csak valami szín kéne még, itt van. Ez itt FB minusz FA, ez a szakasz meg éppen B minusz A. Tehát ennek a piros egyenesnek a meredeksége, tehát piros meredeksége, hát ez félreérthető lehet, piros meredeksége FB minusz FA per B minusz A. Akkor fordítsuk le ezt a tételt. Létezik egy olyan xi pont ebben a belső pontja ennek az intervallumnak, hogyha a hozzátartozó pontban én meghúzom az érintőt, akkor az párhuzamos lesz azzal a piros hurral, vagy egyenessel. Tehát ezt mondja ki geometriailag ez a Lagrange-féle középérték tétel, de ez csak egy szemléltetése, mert a nagyon sok mindenre fogjuk már csak mi használni itt a közel jövőben. Nagyon szép a bizonyítása, tehát készüljenek valami nagyon érdekes. No, hát azért ez túlzás, de azért... Tessék csak, bevezetek egy új függvényt, ami úgy fog kinézni, hogy fx minusz FB minusz FA per B minusz A szor X minusz A. Hát ugye ez most is miért pont ezt vezettem be? Ugye? Normális? Ugye szokták kérdezni? Na de miért pont ezt? Hát ugye ez ilyenkor szokták mondani, hogy ez a Deus ex machina, isteni sugallat történt, hogy ezt érdemes bevezetni. Hát most bevezettük. De egyébként, hogyha ismeri ugye az ember a végkifejletet, akkor ez nagyon természetes. Na nézzük csak, hogy miért. Milyen tulajdonságai vannak ennek az F-nek? Nagy F-nek. Nagy Fx differenciálható diffható minden X eleme AB belső pontra. Miért igaz az, hogy diffható minden belső pontra? Hát mert az Fx az diffható volt, ez egy konstans, ez pedig egy lineáris függvény. Ugye, ha voltak ilyen tételeink, hogyha egy függvény diffható, akkor a kettő szorzata összege is diffható, és így tovább. Tehát ez egy diffható függvény lesz. És végpontokban folytonos. Folytonosságra is ugyanolyan tételek igazak. Tehát, nézzük csak. Most tessék nézni. Mennyi lesz az F-nek az A helyen felvett értéke? Nagy F a kis A helyen. Ez azt jelenti, hogy az X helyébe behelyettesítjük a kis A-t. Igaz? Na nézzük csak. F a kis A helyen az nem más, mint F a kis A helyen. Minusz FB minusz FA per B minusz A. Szorozva A minusz A-val. A minusz A az nulla, tehát ez a tag kiesik, és akkor ez mi lesz? Nagy FA az ugyanannyi, mint a kis FA. Oké, megjegyeztük. Mennyi lesz a nagy F a B helyen? Mennyi lesz a nagy F a B helyen? Helyettesítsük be. F a B helyen, az nem más, le is írom, jó, hogy csak fölemelem, hogy valamit lássatok is. F a B helyen. Az nem más, mint a kis F a B helyen, minusz kis F a B helyen, minusz kis F az A helyen, per B minusz A, szorozva B minusz A-val. Hát B minusz A-val lehet egyszerűsíteni. Egyenlő tovább. Az kis F a B helyen, minusz kis F a B helyen, plusz kis F az A helyen. Azaz kis F az A helyen. Azaz mit kaptunk? Mit kaptunk? Hogy a nagy F az A helyen ugyanaz, mint nagy F a B helyen. Mi következik ebből? Hogy az F-re alkalmazhatók a rolltételnek a feltételei. Nagy F-re alkalmazhatók. Mert a két végpontban ugyanaz a felvett érték, és megfelelő differenciál folytonossági tulajdonságok teljesülnek, tehát igazából ez mindjárt rollból ki fog jönni nekünk. Hogyan? F-re alkalmazható a roll. Mit mondott ki a roll tétel? Hogy ha teljesül ez a tulajdonság és diffhatók, akkor létezik az AB-nek egy belső pontja, xi, úgyhogy ott az F-nek a deriváltja nulla. Tehát létezik egy xi eleme AB, úgyhogy F vesszők, Xi egyenlő nulla. Mit jelent ez számunkra? Ha F vesszők, Xi nulla, mi volt az F vesző X? Az F vesző X mi volt? Azt még nem számoltuk ki. F vesző X, deriváljuk az F vesszőt itt, X szerint. Ezt. Az nem lesz más, mint F vesző, kis F vesző X mínusz FB mínusz FA per B mínusz A. Hát a X mínusz A-nak a deriváltja pedig 1. Tehát ugye itt egy 1-est kéne írnom, de hát ugye azt minek írjam. Ebből mi következik? Valamilyen X helyen, valamilyen Xi helyen ez nulla lesz, és akkor ez mit jelent? Egyenlő F vesző Xi mínusz FB mínusz FA per B mínusz A. Hogyha ezt átrendezem, F vesző Xi egyenlő FB mínusz FA per B mínusz A. Amit bizonyítani akartunk. Na ez a híres Lagrange tétel. És egy ilyen tétel típus maradt még, az úgynevezett Cauchy. Cauchyról már hallottunk, ugye ő volt az a nagy teljesítményű francia matematikus, aki 1789-ben született, és éppen 789 cikket írt, és ő volt, aki miatt korlátozták a bizonyos újságnak a oldalszámát, ugye, hogy a cikk oldalszámát maximalizálták. Tehát ő a forradalomnál született, és az 1800-as évek közepe táján halt meg. Na, hozzá csatolódik ez a következő tétel. Legyenek F és G, mind a ketten AB nyíl R függvények. Tessék szólni, hogyha valamit máshogy gondolnak, vagy éreznek. Tehát F és G AB nyíl R függvények, ahol az AB valós számok, az A kisebb, mint B természetesen. Na most, tegyük fel továbbá, hogy deriválhatók is ezen az intervallumon, tehát deriválhatók AB-ben, tehát megint azt jelenti, hogy AB-ben belső pontban deriválhatók, és a határpontokban pedig egy-egy oldalról deriválhatók. Feltesszük továbbá, hogy a G függvény deriváltja az AB pontjaiban nem lehet nulla. Feltesszük. Feltesszük, hogy G vesző X nem nulla, ha X eleme az AB-nek. Tegyük fel. Tehát ezen az intervallumon a G függvény feltevésünk szerint nem vesz föl nulla érték. És ezek után mondhatjuk ki a tétel állítását. Ez már egy kicsit csúnyább lesz, és ennek geometriai jelentése tudunk nagyon szépet legalábbis tulajdonítani, és a következőképpen szól. Létezik valamilyen Xi eleme AB, belső pont, de nagyon szórakoztató történet van valahol. Na nem baj, Tehát legyen egy Xi eleme AB, létezik egy Xi eleme AB, úgyhogy F vesző Xi per G vesző Xi egyenlő FB minusz FA per GB minusz GA. Hát ez a Cauchy-féle megfelelő tétel. Hát nézzük meg, hogy ez miért igaz. De mielőtt bizonyítanánk, egy megjegyzést hadd tegyek hozzá. Ha GX egyenlő X, ha GX függvényt X-el azonosítjuk, akkor mit mondhatunk, hogy ez melyik tétel lesz? Tessék csak megnézni egy picit. A GX helyébe az X-et helyettesítem, tehát az X függvény a GX függvény. Akkor éppen a Lagrange függvény tételt kapjuk. Ugye, tessék csak nézni, hogyha a G az, az X, akkor a G-nek a deriváltja az 1. Itt pedig X, ugye B minusz A fog szerepelni. Tehát akkor F veszők Xi egyenlő FB minusz FA per G minusz A. Tehát valamilyen módon a Cauchy a Lagrange általánosítása. Tehát ez a következmény. Lagrange általánosítása. Ugye, ha GX egyenlő X, akkor ugyanazok. Na nézzük meg a bizonyítását. A következő módszert alkalmazunk, kicsit hasonlít az előzőhöz. Bevezetünk egy segédfüggvényt, megint csak egy fx segédfüggvényt, ami a következőképpen nézzen ki. Hát ugye, hogy megint, hogy miért pont ezt csináltuk. Hát így kívülről nézve ez megint egy ilyen isteni sugallat, de egyébként pedig, hogyha már kicsit mélyebben belegondolunk, akkor ez természetesen érdemes így választani. Mit veszünk észre erről? Megint az F függvényről, ha mondunk egy-két szót. Az F függvény deriválható írom, fx diffható, fx diffható AB-ben és a végpontokban folytonos. Tessék szólni nyugodtan, hát. Ha viszont ez igaz, akkor hogyha be tudnánk bizonyítani, hogy a nagy F A ugyanannyi, mint a nagy F B, akkor megint lehetne a ról tételt alkalmazni. Nézzük meg, mennyi a nagy F-nek az A helyen felvett értéke. Nézzük meg. Hát be kell helyettesíteni. Akkor az nem lesz más, mint F B minusz F A szor G A minusz GB minusz GA szor FA. Egyenlő. Hát most be kell szorozni, és ami kiesik, kiesik. FB GA, az benne maradt. Na mindegy, írom. Tehát FB GA minusz FA GA. Minusz GB FA plusz GA FA. Hát látszik azt, hogy az ezek kiesnek, a GAFA, GAFA kiesik, a többi az bennmarad. Megjegyezzük, hogy ez annyi. Kiszámoljuk a nagy F-nek a B helyen felvett értékét. Na. Oké. Nagy F-nek a B helyen felvett értéke mennyi? Ugyanezt fogom beírni, csak nem fog kiférni. F a B helyen, mínusz F az A helyen, szorozva GB. Mínusz GB mínusz GA, szorozva FB. Egyenlő. Igen, egyenlő. Itt kéne folytatnom, akkor ezt följebb küldjük. Az nem más, mint FBGB egyenlő, itt kis vörös csillagot rajzolunk ide, és itt folytatjuk. FB, na majd mindjárt mesélek valamit, mert mindjárt elalszanak itt nekem. Az nem venném szívemre. FB minusz FA, de nem jó. FB-szer GB mínusz FA-szor GB mínusz FB-GB FB-GB plusz GA-FB. Na hát itt csak elhiszik nekem, hogy kiesik, ami kiesik. Ez kiesik. És mi marad bent? Na? Hát mi marad bent? FAGB, GAFB. Na most itt nézzük csak, mi volt, mert csak nem találja az ember a megfelelő GAFB, tessék nézni, GAFB, GAFB, mínusz GBFA, mínusz GBFA. Hát ez valami csodálatos. Az FA és az FB, tehát ugye itt arra tessék gondolni, mikor Öveges professzor, nem tudom, nézték-e ugye a kísérleteit, amikor csinált valami így hangra, kiugrott egy kutya egy izéből. Heki, úgy van. Heki kiugrott a házából, és hát úgy tudott örülni neki. Na hát ezt kéne átvinnünk, ezt a lelkesedést. Pedig hát valószínűleg ő már 228-szor látta, és baromira nem érdekelt, hogy kiugrott az a kutya, de valahogy át tudta adni azt, hogy mégis ez egy fontos dolog. Én is igyekszem, de nem sikerül. De azért remélem, hogy azért valamit. A lényeg az, hogy ez FA egyenlő FB. FA egyenlő FB. Tessék csak nézni. Tessék csak nézni. Akkor viszont alkalmazhatók rá a rolltétel szabályai, azaz, vagyis állításai. Létezik egy xi eleme az AB-ben úgy, hogy nagy F vesző xi egyenlő nulla. Azaz, ennek a deriváltja valamilyen xi helyen nulla. Nézzük csak, mi annak a deriváltja. Egyenlő. Konstans, konstans. Ezt kell deriválni. Tehát FB minusz FA szorozva G vesző xi helyen. G vesző a xi helyen. mínusz GB mínusz GA szorozva F vesző a xi helyett. És ha megtetszik nézni, ezt átrendezzük, átvisszük a másik oldalra, és leosztunk G vesző xi-vel, megvan a Cauchy féle tétel. Jó? Rendben van? Tehát szépen összejönnek ezek a dolgok, és mindjárt látjuk, hogy mire lehet használni őket. Mindjárt próbáljuk. Ezt a három tételt egyébként a Rolle-t, a Lagrange-ot és a Cauchyt szokták úgy nevezni, hogy középérték tételek. Tehát ha láttak olyat, hogy hivatkoznak rá, hogy középérték tételek. Tehát ilyen módon, ez a három tétel ilyen módon is apostrofáltatik. No, a következő tétel, ahol lehet mindjárt az egyiket alkalmazni, ezt hadd mutassam még meg. Ez lesz az úgynevezett monoton növekedés tétele. Na, ezt mindenképpen érdemes megnézni már csak azért, hogy az egyiknek egy szép alkalmazását lássuk. Ez a következőképpen szól. Legyen egy F függvény, egy F függvény differenciálható egy valamilyen AB intervallumon, AB intervallumon, és legyen az F vesző X nagyobb, mint nulla minden X eleme AB esetén. Ebből következik, hogy minden X1, X2 eleme AB. X1 kisebb, X2 esetén. Fx1 kisebb, mint fx2. Hát ez remek. Tehát, hogyha az első derivált már nagyobb, mint nulla, akkor a függvénynek, a grafikonja, vagy maga a függvény egy növekedő, szigorúan monoton növekedő függvény lesz. Tehát az első derivált, ha deriválható, tehát fontos, ha deriválható, és az nagyobb, mint nulla, akkor ez teljes. Na nézzük meg a bizonyítását. Alkalmazzuk tetszőleges alkalmazzuk tetszőleges x2, x1 kisebb x2-re, x1, x2 eleme AB, a Lagrange tétel. Tényleg szép lesz, tessék csak nézni. Mit jelent a Lagrange tétel? Lagrange tételt lehet alkalmazni, mert a függvénynek a deriválási tulajdonságai érvényesek. Az x1, x2 azok belső pontjai az AB-nek, tehát akkor ott a deriválhatósági tulajdonságok teljesülnek. Alkalmazhatjuk a Lagrange tételt, ez a lény. Hogy alkalmazzuk? Mit is mond ki a Lagrange tétel? Hogy akkor létezik valamilyen xi eleme x1, x2 intervallumnak. Úgy, hogy... Xi eleme x1, x2 intervallumnak. Úgy, hogy... F vesző Xi egyenlő F x2 minusz F x1 per x2 minusz x1. Ez volt a Lagrange tétel. Tehát, hogy a tetszőnek emlékezni, ez az ábra még kicsit látszik itt, ez tartozott hozzá. Szemléletesen azt jelentette, hogy van egy Xi pont, hogy ezek párhuzamosak. Na de! Hogy lehet ezt befejezni, ezt a bizonyítást? Az F vesző Xi az milyen előjelű? A feltevés szerint minden X eleme AB-re ez nagyobb, mint nulla, tehát speciálisan ez is. Ez nagyobb, mint nulla feltevés szerint. Ha viszont ez nagyobb, mint nulla, az X2 meg nagyobb, mint X1. Akkor csak mi következhet be? Milyen jól lehetett alkalmazni ezt a Lagrange-ot, tehát nem élt hiába. Ez egy szép dolog. Nagyon szép dolog. Oké. Na, még egy, egyetlen egy tételt tessék megengedni, azt még mesélek valamit, utána még lesz annyi időnk talán, jó? Lokális szélsőérték létezésének elégséges feltétele. Elégséges feltétele. Ugye már szükséges feltétel volt, azt megbeszéltük a szélsőérték létezésének szükséges feltételét, ez most egy elégséges feltétel. Tehát, legyen egy F függvény. Hát legyen a szokásos függvényünk. Köz. DF része R, X nyíl FX. Diffható! Diffható! Egy AB része DF intervallumban. Tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes X eleme AB esetén diffható. És valamely, maradjunk már Xi-nél, Xi eleme AB-re F vesző Xi egyenlő nulla. Tehát diffható a függvény, a deriváltja valamilyen Xi értékre nulla, és megköveteljük, hogy F vesző X, Xi-ben előjelet vált. Mindjárt. Ebből következik, hogy F-nek Xi-ben lokális szélső értéke van. Tehát elolvasom, hogy el lehessen olvasni. Tehát van egy függvény, és amely diffható egy intervallumon, valamilyen Xi-re nulla a deriváltja, és azt tudjuk, hogy a derivált függvény, az F vesző Xi, F vesző X a Xi-ben előjelet vált. Tehát pozitívból negatívba, vagy negatívból pozitívba vált. Akkor F-nek Xi-ben lokális szélső értéke van. Hát mi a bizonyítás? Mi a bizonyítása? Nagyon egyszerű a bizonyítás. Ha előjelet vált az F-vesző, ha előtte pozitív volt, az azt jelenti, hogy előtte növekedett, egy korábbi tételre hivatkozva. Utána előjelet váltott, negatív volt, tehát utána megcsökkent. Tehát akkor, ha pozitívból negatívba vált, akkor maximuma van, ha negatívból pozitívba vált előjelet, akkor meg minimuma van. Ennyi a bizonyítása. Az előző tételekre hivatkozva a második derivált majd jön. Az majd egy következő, ugye a konvexitással lesz kapcsolatban. Bizonyítás, és ez pedig a bizonyítás az előző tételekből. Na, van még kedvük egy picit? Vagy nagyon sürgős a... Mert akkor még belekezdek valami mesemondókába, most már nem matematikába. De majd akkor az legközelebb? Most? Hát még gondoltam, mert ezt mindig el szoktam mondani, csak mindig elfelejtem. Néhányan, ez egy ilyen több részes mese. Akkor ennek most az egyes számú fejezetét, hogyha tekintenénk csak. Egy rövid részét már néhányan esetleg hallották, ebben a valami gólyatáborban találkoztam néhányukkal. Nekik lehet, hogy lesz egy-két, amit már hallottak, de a legtöbbjüknek ez új lesz. A mese a következőképpen szól. Aztán ezt majd folytatjuk. Tessék a következőt elképzelni, hogy volt egyszer egy ország, ahol ilyen olyan emberek éltek, vagy élnek, akiknek csak két kiterjedésük van. Ezt az országot el lehet nevezni síkföldnek. A következő képen kell. Ezt az országot elképzelni. Ugye az emberek valamilyen síkon élnek. Most ez a sík, ez nem feltétlenül egy euklideszi sík, hanem valamilyen kétdimenziós felület. Tehát valamilyen, mint egy gömbfelületen is élhetnének. De lényeg az, hogy ők úgy benne vannak a felületben, tehát nekik nincs kiterjedésük. Tehát nem olyan, mint egy mikor ráfektetsz egy lapot az asztalra, mert annak már van harmadik kiterjedés. Tehát ők abból nem tudnak kitekinteni egy másodpercre sem. Ők ott bent, abban ott csúszkálnak, abban a térben. Hát a mesének az elejét egy könyvből kölcsönzöm, amit egy Abbott nevű, azt hiszem így írja a nevét, remélem, teológus írt valamikor a 1900-as évek századfordulóján. A következő, Síkföld az a címe a könyvének, magyarul is kapható, és nagyon hát érdekes, én most persze csak az első rész ezt kapcsolódik hozzá, aztán a folytatások majd nem annyira. Na mindegy, a következőképpen lakják ezt a síkföldet ezek az emberek. Ebben itt a síkon az emberek különböző sokszögek. De a példa lényegében lényegtelen, hogy milyen alakzatok. Ő azt mondta, hogy sokszögek lakják. Háromszögek, négy szabályos, aki nem szabályos, az már valami betegségben szenved. Aztán a legtökéletesebbek azok a körök. És hát hosszan taglalja azt a dolgot, hogy ugye ezek hogy élnek, milyen házuk van. Ugye hát például olyan házuk van ezeknek a Tehát ugye úgy kell képzelni, hogy itt csúszkálnak, de élik az életüket, tehát úgy, ahogy van. A házuk ugye micsoda? A házuk az egy ilyesmi. Ugye itt jön a kollega haza, akkor itt bemászik. Ugye, hát becsukja az ajtót, azt úgy ugye behajtja. Ezt ugye ki lehet, itt van valami, biztos valami forgó, de csak a síkban, ugye, tehát bemegy, itt a hűtőszekrénye, ugye, itt a hűtőszekrénye, itt vannak benne a sörök, itt a tévé, hát és így tovább, tehát, de most ez komolyan tessék elképzelni a dolgot. Itt közlekedik, és akkor itt lakik a szomszéd, neki is van egy ajtaja. Hát lakótelepet nem tudnak építeni, mert ugye fölfele nem tudnak terjeszkedni. Itt mondjuk egy négyszög. Na mindegy, tehát itt el vannak. És ugye a következő kicsit elvont kérdéseket veti fel ez a dolog. Ugye, hogy a könyv az hosszan tárgyal mindenféle egyéb problémákat. Nem is ez a lényeg, nem erre akarok kiukadni. A következőt tessék elgondolkodni, nem akarom tényleg föltartani senkit. Amin érdemes egy kicsit úgy az élet szempontjából is elgondolkodni. Ez a következő. Tessék elképzelni, hogy ezek a síklakók, hogyha találkoznak egy másik síklakóval, teszem azt átjön a kollega egy sörre látogatóba, akkor ők egymással ugye beszélgetnek, hát mondjuk itt a szemük, vagy mit tudom én, és beszélgetnek egymással. Amikor isznak sört, akkor az ide belemegy ide. Ennek meg ide. Ugye? De amikor azt issza az a sört, ez nem látja, hogy belemegy a sör a hasába. Ugye? Ez se látja. Tehát egymásnak nem látnak be a belsejébe, mert ők nem emelkednek ki a síkból. Tehát ők egy ilyen vonalkát látnak a másikból. Na most a következőn tessék elgondolkodni, hogy itt vagyunk ugye mi. Hát mi három dimenzióban vagyunk itt megáldva. Tehát ugye nekünk van egy ilyen másik irányú kiterjedésünk is. És teszem azt, találkozom én is ugye valakivel, megisszuk a sört. Tehát megisszuk. Te, ugye kellemes élmény volt, jól esett. Na de képzeljétek el a következőt, hogy jön egy valaki, aki a negyedik dimenzióban van. Ugyanúgy, ugye én egy háromdimenziós ember vagyok, ránézek ezekre, hát röhögök rajta, úgy, hogy maguk. Hát nézd, itt a sör bement a hasába. Hát nézd, itt ugye az ő szempontjából ez egy zárt rendszer, a hűtőszekrénye. Neki ez a hűtőszekrénye, itt vannak benne. És ide bemegy a szobájában, neki úgy tűnik, hogy benn vannak a sörei. Na most ugyanígy hazamennek, úgy tűnik, hogy ez a hűtőszekrényük be van zárva. Hát persze, be van zárva maga módján, de melyik dimenzióban van bezárva? A három dimenzió szempontjából van bezárva. A negyedik dimenzió szempontjából nyitott. Ugyanúgy, ahogy a kétdimenziós ember a három dimenzió szempontjából nyitott, ugyanúgy, a háromdimenziós ember a negyedik dimenzió szempontjából is nyitott. Hát ezen tessék elgondolkodni ezen a dolgon. Tehát, hogyha egy dimenzióval följebb megyünk, az összes romlottságával bele tudunk tekinteni az egyel alacsonyabb dimenzióba. Ugye? Szoktam még azt a példát mondani, hogyha teszem azt a síkföldet, meglátogatja egy gömb. Akkor mit lát a kollega itt a kétdimenziós kolléga ebből a gömbből. Először lát egy pontot, és akkor lát ilyen köröket. Egyre növekszenek, és te elkezdenek csökkenteni. Hát azért mi a fene ez? Mit látod belőle? Egy pontot, egy szakasz megnőtt, utána összement. El tudja képzelni, hogy az igazából egy gömb volt? Nem. Nem valószínű. Vagy nagyon absztrakciós készséggel. Most itt is nálunk látok egy gömböt, ami egy megnő, és összemegy. Azért igazából mi lehetett? Egy négydimenziós gömbnek egy metszete a háromdimenziós tereddel. És lehet, hogy az egy igazából egy négydimenziós gömbként működött. Tehát ezen el lehet filozofálni, ezt majd szeretném folytatni, hogyha lesz idő rá, de ezen tessék elgondolkodni, hogy ez azért nem egy triviális dolog. Hát köszönöm a figyelmüket.